És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Idézi József Attilát Mérő Vera, az általa is alapított Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány Facebook oldalán. Az alapítvány írják, a sértetti képviseletre épülő stratégiai pereskedéssel és társadalmi kampányokkal közbeszéd formálásával foglalkozó szervezet. Aki olvassa őket, az megértheti, hogy miért nem szabad bántani egy gyermeket, tisztában láthatja, hogy hogyan működik egy családon belüli erőszak, és melyek ennek a jelei. Rádöbbenhet arra, hogy mit jelent a munkahelyi zaklatás, amire gyakran csak legyintünk. Egy szóval helyre teszi úgymond azokat a kérdéseket, amelyeket sokan szeretnének még mindig úgy láttatni, hogy az áldozatok megérdemlik, kikövetelik az őket ért bántalmazásokat. Magyarországon legalább már elkezdtek beszélgetni ezekről a kérdésekről. Mi itt Erdélyben még mindig jópofán kacagunk, az asszony verve, vagy az egy maflástól még nem lesz baja a gyermeknek típusú mondásokon. Hallgassák, hallgassátok figyelmesen. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Amielőtt így elkezdtem volna az adást, ahogy így készültem rá, akkor gondolkoztam, hogy miért is szeretnék én veled beszélgetni, mi is az, amiért én kíváncsi vagyok rád igazából. És találtam valahol egy interjúban, ahol azt mondtad, hogy mindenki tehet azért, hogy a világ egy picit jobb hely legyen, és akkor úgy azt éreztem, hogy na ezért. Úgyhogy nagyon köszönöm. Mindenkivel úgy indulunk, hogy egy kicsit kérem, hogy beszéljen a gyerekkoráról, hogy körülbelül tudjuk elképzelni, hogy ő honnan jön, körülbelül mivel, milyen volt a gyerekkora, hogy nőtt fel, hol élt, úgyhogy kérlek pár szót mesélj erről.
Én Budapesten születtem és nőttem föl. Nem tudom, hogy melyik részére érdemes kitérni a gyerekkoromnak. Egy tök jó gyerekkorom volt, azt hiszem, illetve hát amit magam körül, főleg a munkám során láttam a világban, kivételesen szerencsésnek mondhatom magam azzal, hogy amilyen szüleim vannak, és ahogyan fölneveltek. Az persze, hogy egy gyereknek mennyire harmonikus a gyerekkora, csak részben múlik a szülein, elsősorban persze rajtuk múlik, de én az iskolában tapasztaltam meg azt, hogy milyen, amikor nem olyan nagyon jó és harmonikus gyereknek lenni. Engem alsó tagozatban, az általános iskolában, illetve egy darabig azért a felső tagozatban is eléggé sokat bullyingoltak, úgyhogy biztos ez is oka annak, hogy szívügyem az iskolai zaklatás témája például.
Próbáltál akkor valamit gyerekként tenni? Tehát szóltál például a szüleidnek? Mert ugye leggyakrabban ez szokott lenni, hogy a gyerek senkinek nem mer szólni.
Nekem olyan problémáim sosem voltak, hogy valamit nem mertem. Ebből adottak is gondjaim az életem során, hogy félelem nem sűrűn tartott vissza semmitől soha. És hát szóltam is a szüleimnek, akik benne egy ponton fölmerült, hogy elvinnének az iskolából, de megmakacsoltam magam, mert valami olyasmi érzés lehetett bennem ezzel kapcsolatban, hogyha én elmegyek, akkor a gonosz fog győzni. Gonosz alatt nem a többi gyereket értem, hanem azt az alsó tagozatos tanítónőt, aki legendás, a mai napig volt tanítványai körében legendás a gyerek gyűlöletéről, és az én bullyingomat, zaklatásomat is az ő tulajdonképpen felhatalmazása a gyerekek felé, vagy inkább felbújtása indukálta. És érdekes egyébként, hogy ahányszor erről írok a közösségi médiában, mindig előkerülnek újabb és újabb volt tanítványok, akik szintén filmszerűen, sőt olyan szinten élményszerűen, hogy a szagokat is érzik, a fényeket is látják, annyira élményszerűen maradtak meg bennük hihetetlenül megsemmisítő, megalázó pillanatok. És ezt olyan érdekes látni, hogy érdekes, szomorú, hogy milyen szomorú apropójú klubok léteznek ebben a világban, hogy ugyanaz a szörnyeteg hány meg hány embert, gyereket bánthat a pályafutása során. És akkor ezzel nagyjából már arról beszélek, ami engem foglalkoztat, amivel naponta dolgozom.
Igen, erre mindjárt rátérünk, de előtte egy kicsit hadd erősítselek meg azzal, hogy ezt a műsort tulajdonképpen egy körülbelül másfél éve készítem, és nagyon érdekes, hogy a benne megszólalók körülbelül 70%-a mondta el, hogy mennyire volt káros az ő életére egy adott tanító vagy tanítónő, akár egyetlen mondata, egyetlen beszólása, vagy mennyire volt hasznos az, hogyha megdicsérték, hogyha úgy néztek rá, úgy tekintettek rá, hogy ő képes arra, amit éppen csinál. Tehát, hogy nem győzöm elégszer elmondani ebben a műsorban semmi, szerintem te is pontosan, lehet, hogy te sokkal inkább ezt csinálod, hogy mennyire fontos egy pedagógusnak minden mondata.
Olyannyira, hogy mondjak pozitív példát is, hogy a múlt előtti héten tartottam egy előadást a Bálint zsidó közösségi házban, és az előadás végén kinyitottam a beszélgetésé a közönség felé, és egy idősebb nő, 78, inkább 80 éves körül, mesélte el, hogy neki mennyire meghatározó volt, amikor kis tökmag elsős volt az iskolában, és volt egy nagy-nagy-nagy gyerekszemmel nyilván, de felnőtt szemmel is óriás, magas, óriás tanító bácsi, aki legugolt mellé, és úgy fogott vele kezet, és hogy ez az egy gesztus, hogy lehajol mellé, és nagyon kedvesen, de ő partnerként kezelve kezet fog vele, hogy ez őt elkísérte 70-75 éven át. És hogy ilyen apró gesztusok is ennyire meghatározóak tudnak lenni egy gyereknél, akkor szerintem nem is olyan nehéz következtetni arra, hogy mennyire fontos, hogy milyen nyomokat hagy egy pedagógus.
És akkor mondtad, hogy ez gyakorlatilag meghatározta a munkádat is, amit úgy, hogyha mondhatom, ilyen jelszóval végzel, hogy áldozatvédelem, emberi jogok, se több, se kevesebb. Hogyan vágtál bele?
Azt azért nem mondanám, hogy ez határozta meg a munkámat, csak gyerekkorról kérdeztél, és szakbarbár módon elmondtam azt, ami egyébként a területembe vág belőle. De gyerekkorból vezethető vissza, csak ezt pontosításként az, amivel foglalkozom, de inkább az igazságérzetem nyomán, mert akkor is azt éreztem kisgyerekként is, hogy az, hogyha engem csesztetnek, jó, az rossz, persze, de hogy ezerszer nehezebben elviselhető az, amikor másokat bántanak. Bennem az kelt egy ilyen óriási feszültséget, és tulajdonképpen ez válasz is a kérdésre, hogy az, amivel én a napjaimat töltöm, az egy olyan késztetés nyomán van az életemben, hogy egész egyszerűen fizikailag nem bírom elviselni azt a fajta tehetetlenséget, amikor az ember lát egy baromi nagy igazságtalanságot, és nem tud mit csinálni. És tulajdonképpen egy pályát építettem arra, hogy ha látok egy baromi nagy igazságtalanságot, akkor legyen eszközöm bármit tenni. Ha más nem, akkor a széles nyilvánosság figyelmét felhívni arra, hogy emberek, itt egy piszok nagy igazságtalanság történik.
És mit tartasz, vagy mi az, ami igazából megérint, tehát, vagy mi az, ami belül ezt a feszültséget kiváltja? Nyilván itt sorolhatjuk a gyerekkori bántalmazástól, de melyek azok, amelyek, amitől te legdühösebb leszel?
Hát nagyon egyszerűen fogalmazva, a leg fájdalmasabban az érint, amikor kiszolgáltatott embert bántanak, és természetesen a gyerekek kiemelt helyen állnak, de a legutóbbi, legemlékezetesebb pillanat, amikor teljesen váratlanul elkapott, nem szoktam sírni, vagy nem úgy, hogy nem szoktam, hogy soha nem sírok, de hát azért edzett vagyok már a szörnyű történetekkel. De érdekes módon a legutóbbi ilyen csillapíthatatlan sírás, ezt egy-két éve kapott el, amikor egy videó került elém, ahol egy helyes fiatal roma párt egy vidéki magyar faluban kiutált a falu az albérletükből, ahol videó, tehát videóra vettek mindent, tök ügyesek voltak, dokumentálták azt, ami történik velük, és az a fájdalom, ami például ennek a fiatal párnak az egymásra készített, vagy fölvett videóikon látszott néha az arcuk, ami az arcukon volt, és ez a végtelen, céltalan, értetlen, ostoba gyűlölet, ami a falusiak részéről árad feléjük, az az igazságtalanság, az például kiváltott egy nagy sírást. Amikor azt látom, hogy minden létező ok, cél vagy értelem nélkül valakit megaláznak, bántanak, akár tönkretesznek, azt éreztetik vele, hogy semmit sem ért. Tehát az emberi méltóság az egy eléggé kényes pontom.
És már az előbb említetted, hogy felépíteni egy olyan rendszert, amiből te tudsz tenni ezeknek az, vagy amelynek segítségével te tudsz tenni ezeknek az embereknek az érdekében. Én elég gyakran olvasom az oldaladat, és egy helyen említed is, illetve több helyen, hogy a közbeszéd formálása is mennyire fontos. Na de vegyük sorra, melyek azok az eszközök, amelyekkel te tudsz tenni ezeknek az érdekében, mert hát gyakorlatilag te egy egyedülálló nő vagy, aki megpróbálsz mindenbe beleállni, ahol tudsz segíteni.
Azért ez nem egészen ilyen egyszerű. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldal, egyben egy a Nem tehetsz ellene, tehetsz ellene alapítvány is immár két éve, hogy dr. Gál András büntető ügyvéddel, aki az alapító társam, elég sok konkrét ügyben tudtunk azért konkrét eredményeket elérni, ilyen a Bicskei Gyermekotthon, a Darnózsani Hentes, vagy talán ami a hallgatóknak sajnos a legismerősebben csenkhet, a Lúgos Orvos Renner Erika sértetti képviselete. Tehát a Nem tetsz róla, tetsz ellene alapítvány, ha nem is tud kapacitás miatt sok ügyet elvállalni, de igyekszünk tenni róla, hogy az ügyeink, amelyeket elvállalunk, a kellő nyilvánosságot kapják meg, és az ügyfeleink pedig a lehető legjobb jogi szolgáltatást. Tehát ugye mivel pro bono ügyekből olyan nagyon sokat nem lehet vállalni, úgyhogy az ember van a maga meg a társával, illetve hát azért vannak még külső segítő ügyvédek, de hát igen, itt küzd az alapítvány egy erőforrás hiányjal, de azért itt messze nem csak arról van szó, hogy én nagyon hangosan hallatom a hangomat, amikor csak tehetem. Uh-huh. Persze erről is van szó, igen, de...
Lehet, hogy úgy tűnt, hogy ezt kevesebbnek tartom, de nem ez volt a célom, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire fontos ez, hogy a közbeszéd formálása, mert hogyha most mondok egy példát, hogy áldozathibáztatást, akkor Magyarországon már beszélnek róla, de például nálunk Erdélyben szerintem a legtöbb ember nem is érti, hogy mit jelent az, a legtöbb áldozat nem is tudja, hogy ő áldozat. Tehát, hogy nagyon fontos ez ez a munka is, amit teszel, hogy beszélsz ja, róla, persze. Hogy tehát, hogy fontos is kell. Érzed ennek hát, a súlyát?
Abszolút érzem, és igen, az alapítványnak is az a profilja, és én magánemberként vagy hát szerzőként, mert az írói oldalamon is ezt próbálom vinni, mert valóban egyrészt a társadalom tudatosításnak az eredménye lehet az, hogy sokan, akik áldozatok, és ennek nincsenek tudatában, felismerik azt, hogy ja, hogy igazából mi a helyzet. De az is nagyon fontos, hogy, és akkor lehet, hogy tényleg ezt a módszert be kéne vetni az ország határain túl is, mert azt viszont tényleg tapasztalom, hogy amikor én elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni 2014-ben, azt a szót, hogy áldozathibáztatás ismerte pár tucat feminista aktivista, nő és nőjogi aktivista, tehát egy marginális kis szakmai csoport. És ma már azt hiszem, hogy az a kifejezés, hogy áldozathibáztatás Magyarországon úgy nagyjából a közös szókincs, alapszókincs bekerült, és ez például egy óriás, tehát alig, tehát kevesebb, mint egy évtized alatt, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagy változás. És hát a másik, amiben látom a hatását akár a saját munkámnak, az az, hogy emberek, akik eddig is, korábban is érezték azt, hogy az áldozathibáztatás nem oké, hogy mi hogy miért marad egy áldozat a bántalmazójával, valahogy úgy kapizsgálták, sejtették, de nem tudták megfogalmazni, és ennek a fajta társadalomtudatosító munkának az egyik legfontosabb eredménye, hogy azok az emberek, akik alapvetően jól érzik a dolgokat, kapnak egy érvkészletet, hogy akár egy Facebookos komment vitában meg tudjanak győzni másokat is, és ez tudja vírusszerűen terjedővé tenni ezeket az ismereteket, tudásokat. És azt hiszem, hogy ez hosszú távon minden ki helyzetére kihathat, hogyha a környezete tisztában van azzal, hogy hogyan ismerje fel azt, hogyha valakit bántalmaznak, és mit tehet, hogyha ilyesmit lát maga körül.
Mennyire ismeri a rendszer például ezt a szót, hogy áldozathibáztatás, és mennyire fogadja el, hogy nagyon gyakran akár a rendszer maga is belecsúszik ebbe, vagy használja ezt. Most én, amit olvasok a sajtóból, csak azt ismerem Magyarországról, hát Erdélyben egyelőre még szó sincs arról, hogy valaki akár törvényszékhez forduljon azért, mert őt bántalmazzák. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy legalább 50 évvel le vagyunk maradva még Magyarországhoz képest is. Na de, Magyarországon mennyire ismeri a rendszer azt, hogy áldozathibáztatás például?
Hát az attól függ, hogy a rendszernek melyik részét nézzük, mert azért ez egy nagy, komplex gépezet. Én látom azt, hogy pár évvel ezelőtt elindult egy érzékenyítő protokoll átadó képzés, aminek az anyagát egyébként Borsos Kőszegi Erika pszichológus rakta össze nagy részt, aki az SOS krízis központot vezeti, tehát nagyon-nagyon-nagyon régóta és jól képben van szakmailag mindennel, amivel lehet. És látszik az, hogy sajnos csak nagyon kevés pár ezer rendőr kapta meg ezt az érzékenyítő protokoll képzést, de már ennek a pár ezer rendőrnek is érezni a hatását, mert olykor-olykor már azt hallom, hogy például a kiszálló rendőr, járőr tudja azt, hogy a feltételezett sértettet nem a feltételezett bántalmazója társaságában hallgatjuk meg. Mm. Ez most egy példa, de hogy az ilyen típusú, tehát a rendszer abúzus, az intézményi árulás, vagy intézményi bántalmazás hátterében szerintem nagyon sokszor egyszerű információ hiányál. És én hallottam már, közvetlenül mondott nekem ilyet rendőr is, hogy nagyon sok a pálya elhagyó rendőr, akit 20 évesen kiküldenek ilyen helyzetekbe, és őt magát is feszíti a tehetetlenség, hogy nem tudja, hogy mit tud tenni, amivel hát azért van olyan része is, hogy hát jogszabályi tudás hiány, mert ha lát egy mondjuk egy 8 napon túlgyógyulónak tűnő sérülést a rendőr, akkor maga is tehet azért feljelentést. De hogy itt alapvetően úgy kezelik a kapcsolati erőszakot, hogy az csak is pótmagánvádra üldözendő És ez azért nem egészen így van. Tehát nem merülnek ki a lehetőségek ott, hogyha az áldozat nem tesz feljelentést, akkor nem lehet mit csinálni, csak nem csinálnak semmit.
Hogyha még egy kicsit a családon belüli erőszaknál, illetve ennek kérdésénél maradnunk, akkor hogy látod te, hogy javul-e a helyzet Magyarországon, vagy egyáltalán könnyebb-e ma egy nőnek segítséget kérni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy van-e eszköze, hogy segítséget kérjen? Mert mondom például a mi helyzetünket, hogy nagyon gyakran az is van, hogy az 112 segélyhívószámot lehet hívni, ahol nagyon gyakran románul válaszolnak, ezért egy olyan ember, aki nem tud románul, nem is fogja felhívni soha. Arról ne is beszélve, hogy egyébként is ezerszer meggondolja szerintem egy nő, hogy telefonáljon erre a számra, hogy őt bántják. Na de, Magyarországon milyen irányba haladnak a dolgok?
Hát, hogy haladnának, azt azért úgy nagyon nem mondanám. Egy halvány-látvány próbálkozás volt a Vargit igazságügyi miniszter részéről. Én ebben próbáltam egyébként segíteni az ő munkáját egy másfél évig. Sokszor adtam tanácsokat neki és az államtitkárainak, szakállamtitkárainak. És az a szomorú hírem van, hogy ők pontosan értik azt, hogy mi a probléma, hogy hol hány sebből vérzik a rendszer. A szándék hiányzik, hogy ezt valójában orvosolják, mert azt nyitnak pár áldozatsegítő központot, az nem számít orvoslásnak. Pláne, hogy konganak ezek a központok az ürességtől. Viszont van az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, ez a Magyarországon zöld szám 0680-2055-20 száma, és ők nagyon-nagyon szakszerűen tudnak segíteni, ha menekülni kell. Akkor is egyébként, hogy gyerekkel kell menekülni, tehát akkor nagyon profi szolgáltatást nyújtanak. De hát aki nem konkrétan menekülni akar, mert nem úgy menekülni, hogy valahova őt menekíteni kell, hanem csak segíteni kéne abban, hogy eljöjjön, hogy el tudjon jönni, hogy ezt anyagilag meg tudja oldani, és a többi, akkor már jóval kevesebb gyakorlati, praktikus segítséghez jut hozzá az áldozat, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogyan csinálja.
Egyébként ez egy civil szervezet, vagy a része az állami?
Ez egy állami apparátushoz tartozó szervezet, szerv.
És akkor itt most én azért egy kicsit ledöbbentem, hogy azt mondod, hogy a szándék hiányzik, mert hogy én egy kicsit a roma kérdést ismerem jobban, azzal abban, hát nem szeretem azt mondani, hogy dolgozom, de igazából több mint 2 éve abban is részt veszek, vagy hogy van egy nagy roma csoport, akivel rendszeresen dolgozom, és ugyanezt látom, hogy a szándék hiányzik. De milyen magyarázatot találtál? Miért nincs meg erre a szándék, hogy javítsunk ezen a helyzeten?
Hát erre két válaszom van. Az egyik az, hogy nincs benne politikai tőke, vagy hát szerintem van, és erről egy ponton sikerült az igazságügyi miniszterasszonyt is meggyőznöm, hogy aki ezt a kérdést Magyarországon megoldja, azt hőssé avatják. De gond az, hogy szerintem az is lehet, hogy felismerték azt, hogy ahhoz, hogy ezt az egész családon belüli kapcsolati erőszak problémakört hatékonyan kezelni tudjuk, ahhoz bizony a nők alapvető emancipációjára is szükség van.
És ettől kell félni?
Nem szereti ez a jelenlegi magyar rendszer az okos, tudatos állampolgárokat, ezen belül pedig az határozott, jogtudatos nőket talán még kevésbé, hát végül is az a hagyományosnak mondott, szerintem egyszerűen idejét múlt családmodell, amit propagál a jelenlegi hatalom. Ez alapvetően nem a munkaerőpiacra, a gyermek 1-2 éves kora körül fokozatosan visszatérő nőkben gondolkodik, nem olyan nőkben gondolkodik, akik azt gondolják, hogy azonos munkáért egyenlő bér jár, nem olyan nőkben gondolkodik, akik nem fogadnak el egy patriarhátus által kijelölt idejét múlt avit szerepet, eleve nem gondolják azt, hogy nekik meg kéne mondani, hogy mi a szerepük az életben. Most hát a magyar kormánynak minden nőkkel kapcsolatos intézkedése az elmúlt időszakban, legyen szó a szívhang törvényről, vagy bármelyik hasonló dobásukról, nem arra utal, hogy itt nagyon önálló nőket szeretnének látni, ami egyébként persze kiterjeszthető az oktatási rendszer teljes szétrohasztásával arra is, hogy olyan nagyon tudatos állampolgárokra sem vágyik ez a rendszer.
Említetted, hogy a menekülő anyák és gyerekek számára létrehozott központok üresen konganak, és ugyanez a jellemző.
Nem, bocsánat, nem ezt mondtam, nem. Az áldozatsegítő központok konganak üresen. Az anyaotthonok azok csurig vannak, mivel helyhiány van.
De hogy itt nálunk meg azok is üresek.
Az anyaotthonok?
Tehát ami ilyen államilag működtetett, és arra tartják fenn, úgymond, hogy a családjából elmenekülő szülők lakjanak benne.
Nem, hát... az anya otthon, az Magyarországon helyhiány miatt nagyon kimondott, kőkemény helyhiány van. Mert több százezer bántalmazottra esik nem olyan nagyon sok pár ezer hely, pár száz inkább, bocsánat. És itt inkább ez a probléma, meg hát az is probléma, hogy az áldozatsegítő központok, ahol az áldozat jogi, pszichológiai, adott esetben akár anyagi segítséget kaphat, hogy ezeknek a létezése, vannak nagyon jó központok, vagy vannak olyan központok, ahol jó szakemberek dolgoznak, tehát még csak nem is ezzel van feltétlenül az elsődleges probléma, hanem az, hogy az emberek nem tudnak erről a szolgáltatásról. Tehát egy bántalmazott nő nagyon nagy eséllyel, szinte mondhatni majd, hogy nem biztosan Magyarországon, nem tudja azt, hogy rendelkezésére áll ilyen lehetőség is, hogy áldozatsegítő központban kérjen segítséget. Annak ellenére sem, hogy speciál Varga Juditnak egy jó húzása volt az, amikor bekötött egy megállapodást az ORFK-val, Országos Rendőrfőkapitánysággal, arról, hogy amikor egy kapcsolati erőszak áldozata a rendőrségre kerül, akkor a rendőrség javasolja neki, vagy kéri őt, hogy ha úgy gondolja, akkor jelölje azt a rubrikát, hogy őt megkeresheti az áldozatsegítő központ. Ami egyébként veszélyes dolog, mert hogyha nekem van egy telefonom, ami engem fölhív az áldozatsegítő központ, akkor lehet, hogy ha éppen ott van a bántalmazom, akkor az volt életem utolsó telefonhívása. Tehát ez azért veszélyes üzem is tud lenni. De ilyen szinten azért voltak próbálkozások, de hát ez nagyon kevés, és nagyon, hát igen, nagyon kevés.
Az lesz egyre nyilvánvaló, így, hogy beszélgetünk, nyilván ez számodra is az volt eddig, számodra biztos, hogy ez az volt mostanig is, de számomra most még inkább az, hogy milyen szerteágazó és alapos tudást igényel, akár a kapcsolati erőszakról beszélünk, akár a gyermekek bántalmazásáról, tehát, hogy mennyire óvatosan kell ez a kérdéshez hozzányúlni, és milyen sok szinten kellene figyelmes lenni ahhoz, hogy ne történhessen meg, vagy hogyha megtörténik, akkor be lehessen avatkozni, nem?
Hát igen, itt a másik nagy probléma, amire egyébként köszönöm is a kérdéset, pont ki akartam erre térni, hogy itt a jelzőrendszerrel vannak nagyon súlyos gondok, hogy a jelzőrendszeri tagok nem tudják, hogy mi a kötelességük, vagy nemes egyszerűséggel nem tesznek neki eleget. Nekem, mint a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány kurátorának az egyik ügyfelem volt ilyen történettem nem is olyan régen, egy nagyon fiatal, 20 éves lány kollégiumi nemi erőszak volt, és ő elment a kórházba, ahol meg se akarták vizsgálni, hiába panaszkodott súlyos alhasi fájdalmakra, meg vérzett is. nem akarták megvizsgálni sem, látleletet meg aztán végképp nem akartak fölvenni, illetve az erőszakvizsgálatot elvégezni, mert hát az orvosok nem szeretnek bíróságra járni. Miközben ez neki törvényi kötelezettsége. Vannak persze pozitív példák is, tehát került a látóterembe az elmúlt években olyan eset is, amikor az orvos felismerte, hogy ez nem egy háztartási baleset, hanem egy kapcsolati erőszak sérülés, amit éppen ellát. Valamilyen ürüggyel kiküldte a bántalmazót a vizsgálóból, és értesítette egyébként a rendőrséget, tehát eleget tett a bejelentési kötelezettségének, de sajnos ez a kevésbé gyakori változat. És akkor ugyanez az eset, ez a megerőszakolt 20 éves lány, aztán elment a rendőrségre, ahol megpróbálták sajnos szokás szerint lebeszélni a feljelentésről, és azt mondták neki, hogy valójában neki még az egyel korábbi kapcsolatának az elvesztése, az a szakítás fel, inkább menjen haza és gyászolja meg azt, és hát eleve minek engedte be ezt a másik fiút a kollégiumi szobájába, a fiú egyébként fejfejet csillapítót kért tőle.
Nagyon leegyszerűsítve az egész kérdést mondhatnánk azt, hogy egyénenként akár rajtunk múlik, tehát, hogy egyenként igenis személyes felelősségünk van adott pillanatban azért az emberért, aki hozzánk fordul, vagy aki a szomszédunk, vagy aki itt látjuk, hogy veri a játszótéren a gyerekét, stb. Stb.
Ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma. Én azt gondolom, hogy ha ilyet látok, nekem van személyes felelősségem abban, hogy teszek-e valamit, vagy elfordítom a fejem. Nem biztos, hogy venném magamnak a bátorságot, hogy ezt ítélő székként kijelentsem mindenki másra, aki elfordítja a fejét, hogy már pedig erkölcsi kötelessége lenne lépni. Mert vizsgálni kell azt, hogy miért nem lép, aki nem lép. Mi tartja vissza? Az, aki közönyből, érdektelenségből nem lép, hát ez valóban nem tűnik egy nagy emberi jellemnek, egy nagy erkölcsi bajnoknak, de ezer oka lehet annak, hogy valaki nem lép közbe. Lehet az az oka, hogy maga is áldozat vagy erőszak túlélője, és lefagy az erőszak látványától. Lehet az, hogy a bántalmazó annyira fenyegetően lép fel, hogy attól fél a szemtanú, hogy a saját testi épségét kockáztatja azzal a közbelépés. És azt gondolom, hogy attól még, hogy az ember adott esetben tudja magáról, mert volt is olyan, hogy kockáztatta a saját testi épségét azért, hogy ilyen helyzetben közbelépjen, ez nem várható el senkitől, hogy kockáztassa a saját biztonságát azért, hogy közbelépjen. De mondjuk azt, aki egy utcai kapcsolati erőszak jelenetnek szemtanúja, ilyen sajnos a budapesti utcákon is sűrűn előfordul, és legalább biztonságba érve nem tárcsázza a rendőrséget, hát azt már nehezen tudom megérteni, meg exkuzálni.
És ha már itt tartunk, említettem a játszótéren a gyerekét veri valaki. Nagyon sokszor halljuk ezt, hogy hát én is megkaptam az atyai pofont, és egészséges felnőtt lettem tőle. És még tegyem azt is hozzá, hogy a nemrégiben láttam két nagyon híres magyarországi személyiség beszélgetett, és egyikük épp azt próbálta elmagyarázni, de hát egy-két pof még nem a világ. Szóval hol kezdődik a bántalmazás egy gyerek esetében?
Abban a pillanatban, amikor megsértjük a biztonságérzetét és a belénk vetett bizalmát. Az már onnantól. Nem kell megütni egy gyereket ahhoz, hogy bántalmazzuk. Érzelmi bántalmazás is abszolút létezik, és bizonyos értelemben a túlélők beszámolói alapján még rosszabb is. A kapcsolati erőszak és a gyermekkori bántalmazott gyerekek is nagyon sokszor mondják azt, hogy a verés tulajdonképpen egy idő után megszokod, az érzelmi bántalmazást, a szavakat nem lehet megszokni. Azok nem peregnek le soha. Arra nem válsz immunissá. Szóval szerintem a gyerekbántalmazás az pontosan itt kezdődik, amikor egy gyereknek megsértjük az integritását, amikor egy gyerektől elvesszük az ő kis biztonságérzetét, hogy azt érezze, hogy rá vigyáznak, és őt szeretik. És amikor a méltóságát egy gyereknek megsértjük, akkor az tulajdonképpen nem, hogy ugyanolyan szörnyű, vagy elfogadhatatlan, hanem még rosszabb bizonyos értelemben. Hiszen a gyereknek kiszolgáltatottabb lény nem sok van. Tehát, hogy még rosszabb, mint a felnőttel tennénk ugyanezt. És igen, én a magam részéről szoktam szólni, amikor azt látom, hogy amikor szemtanúja vagyok rossz bánásmódnak, és igen, előfordult már olyan is, hogy a villamoson belenéztem egy 10 éves kisgyerek szemébe, és azt mondtam, hogy ez senkinek sincsen joga, hogy ezt csinálja veled, és ezt tudjad. Nem, a nagymama, aki kísérte, nem nézett rám túl barátságosan, tehát elkezdte nekem magyarázni, hogy a gyerek szemtelen volt, mire pedig mondtam a nagymamának, hogy semmi sem javasítja fel arra, hogy megrángassa, vagy pofon üsse a gyereket, és semmi sem javasítja fel arra, hogy megsértse a méltóságát, és egyébként meg itt voltam, láttam, mi történt a gyerek, annyi, a gyerek bűne annyi, hogy gyerek.
Egyébként lehet ilyenkor úgy beavatkozni, hogy annak eredménye is legyen? Tehát gondolod, hogy ebben az esetben például a nagymama elgondolkozott azon, amit mondtál?
Nem tudom, mennyire gondolkozott el, a gyereknek mondtam, hogy ezt minden esetre apának, anyának azért mindenképpen majd meséld el este. Remélem, hogy elgondolkodott. Az nagyon érdemes tudni és szem előtt tartani, hogy amikor az ember kívülállóként közbelép, akkor mérlegelnie kell azért annak is a kockázatát, hogy abban a pillanatban, hogy látótéren kívül kerülünk, lehetséges, hogy megtorlásként a mi közbelépésünk egy még súlyosabb bántalmazást hív életre, vagy egy közvetlenül mi bosszantjuk fel a bántalmazót annyira, hogy még súlyosabban bántalmazza az áldozatot.
És még nem beszéltünk a más típusú kisebbségekről, mert hogy ugye ha valakiket a mai világban ér igazán gyakran bántalmazás, akkor például a homoszexuálisokat egészen biztos, hogy nagyon sok bántalmazás éri, és ebben a kérdésben is azt merem mondani, anélkül, hogy részletesen vagy alaposan ismerném Erdély minden területét, hogy nálunk még sokkal rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. Tehát, hogy mi az, amivel ki lehet mellettük állni, vagy értük állni, vagy kell-e, hogyha az ember úgy érzi, hogy akár egy jó barátját bántják ezért, hogyan lehet őket megvédeni úgy, hogy annak eredménye is legyen, és hatásos is legyen?
Elmesélek egy rövid anekdotát, ami pár éve esett meg velem. Piacoztunk anyukámmal, és piacozás közben egy kis piaci, hát ilyen kis kocsmába beültünk, ő egy kávéra, én egy pohár sörre, és nem volt hely. Valamikor nyáron volt egy ilyen kitett kis asztalkák voltak, és nem volt szabad asztal, de ült ott egy idősebb nő, egyedül egy asztalnál, és oda kéreckedtem hozzá, hogy anyukámmal leülnék, mondta persze. Beszédbe elegyedtünk, beszélgettünk, nem is emlékszem pontosan, miről beszélgettünk, csak arra, hogy egy ponton megérkezett a barátnője, hasonló korú idős nő, akit ő addig várt, és valahogy ott kötöttünk ki, hogy a melegek örökbefogadása. Ez talán pont akkor tájt volt, amikor ez éppen téma volt, de már jó idő volt, mindegy is. És hát a frissen érkezett nő nagyon nagy felháborodással azt mondta, hogy hát, hogy persze éljenek együtt, meg szeressék egymást, de hát a gyereket az biztos nem adna neki körökbe. És akkor a másik nő, aki hát szemmel láthatóan tényleg ilyen több évtizedes barátságban lehetett ez a két asszony, szóval az a nő, akihez oda kéreckedtünk, óriási elkerekedett szemeket meresztett a barátnőjére, és elhűlve kérdezte, hogy de Gizi, hát hogy mondhat, hát miért hallotta, amit mondasz? Hát miért mondasz ilyet? Hát szerinted mire van szüksége egy gyereknek? És akkor Gizi maga mondta, hogy hát arra, hogy szeressék. És akkor mondta erre a másik nő, hogy hát bizony arra, hogy szeressék, arra, hogy szeressék, és biztonságban legyen. Akkor ebben megállapodtak, és akkor kérdezte a másik nő, hogy hát de Gizi, szerinted ezt egy meleg pár miért ne tudná megadni egy kisgyereknek? És akkor Gizi elgondolkodott, és arra jutott, hogy végül is nem jut eszébe semmi olyan, ami miatt ne tudná. És akkor ebben maradtak. És egy ilyen nagyon-nagyon súlyos homofób kirekesztő előítélet, tulajdonképpen a közreműködésem nélkül, mert én meg se szólaltam, a szemem előtt oldódott fel egy emberben, és elég biztos vagyok abban, hogy Gizi azóta se gondolja azt, hogy egy meleg pár ne tudna szerető, biztonságos otthont nyújtani egy gyereknek. Szóval azt hiszem, hogy a kérdésre válaszolva, hogy mit tehetünk és hogy tehetünk a leginkább, szerintem, ha mindenki egyszerűen csak akár szeliden, nem péklapáttal fejbeverve a másik homofób felett, de ilyen egyszerűséggel elbeszélget vele arról, hogy miért gondolja azt, amit gondol. Miért gondolja azt, hogyha két ember szereti egymást, és egy boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban él egymással, és vágynak egy gyermekre, akkor ugyan mi lehet az akadálya annak, hogy ők biztonságban, szeretetben fel tudjanak nevelni egy gyereket. Akár. Kinek ártanak? Tehát a szeretet, eleve két ember, vagy több ember között, a szeretet hol vesz el a világból? Ez is egy tök jó kérdés, hogy teremthetne bármi rosszat az, hogy két ember szereti egymást. Hiszen a szeretetnek egy pozitív előjelű teremtő ereje van.
Igen. Mindjárt lejár az adásidőnk, és még van minimum két kérdésem. Az egyik az, hogy mit gondolsz te, mire lenne a legnagyobb szükség a mai világban, a mai társadalomban, egyáltalán így az életünkben, ahhoz, hogy egy kicsit elfogadóbbak, egy kicsit nyitottabbak, egy kicsit emberebbek legyünk?
Én azt hiszem, hogyha fel tudnánk ismerni azt, hogy a tőlünk politikailag, világnézetileg legtávolabb eső emberrel is sokkal több mindenben hasonlítunk, mint amiben különbözünk, akkor ez egy nagyon, nagyon jó kezdet lehetne, mert én azt gondolom egyébként, hogy így van, hogyha elkezdenénk nem a különbözőségeink mentén figyelni egymást, hanem az azonosságaink mentén, akkor nagyon hamar kiderülhetne, hogy sok mindenről mást gondolunk a világ dolgait illetően, de nagyon sok mindenről, meglepően sok mindenről nem is állnak olyan távol az elképzeléseink.
És az utolsó kérdésem, hogy valószínűleg rengeteg helyzet, most nem jutott jobb szó eszembe, rengeteg esettel keresnek meg, rengeteg bajban levő ember fordul hozzád tanácsért, segítségért. Mi ad neked erőt, amikor elfogy?
Hát amikor elfogy, akkor az ember egy kicsit el van fogyva, és vannak olyan időszakok, amikor ez van, tehát ezt célszerű egyébként tudatosan kezelni, hogy igen, most el vagyok fogyva. És olyankor nagyon hasznos, hogyha az ember tud magával kicsit nagyvonalú lenni, és azt mondani, hogy jó, hát akkor te most pihenni fogsz a következő egy-két hétben, mert fel kell töltődni. És hát a feltöltődés az persze a barátaim, de az már önmagában is feltöltődés, hogyha egy picit ki tud kapcsolni az ember agya. De nekem az, ami aztán feltölt, úgy Isten igazából időről időre, az, amikor azt látom, hogy van értelme annak, amit csinálok, hogy van eredménye, van hatása, hogy valakinek tényleg jobb lett az élete, akár azért, mert tudtunk beszélni, vagy amikor kapok leveleket akár férfi olvasóktól, most azért hangsúlyozom csak, hogy férfi, mert talán még látványosabban érzékelhető az, hogy milyen érzés az, amikor valaki ír egy levelet, hogy én trollkodni jöttem ide, meg azért, hogy vitatkozzak veled, meg kifugúrázzalak, hát ne legyek túl kedves. És aztán így itt ragadtam, és rájöttem, hogy igazából nem is mondasz hülyeségeket.
Van ilyen?
Nagyon gyakran megtörténik. Ezért heti rendszerességgel kapok ilyen leveleket.
Hát akkor minden bizonnyal megéri ezt a munkát
Igen,
végezni.
ez feltöltő, igen, amikor azt látod, hogy a legreménytelenebbnek tűnő esetiről is ki tud derülni sokszor, hogy egyáltalán nem olyan reménytelen, és hát ezt mondtam az előbb is, hogy sokkal több mindenben hasonlítunk, mint különbözünk. A kérdés az, hogy mi az, amire próbálunk fókuszálni.
Hát legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!